Dicsőítünk téged, Úr Jézus, mert te ezt megtetted. Köszönjük, hogy a te véred elég az összes bűnünk, szennyünk lemosására. Köszönjük, hogy közünk lehet hozzád. Köszönjük mindezt, amit az életünkbe adsz, vezetésedet, akaratodat, nagy tetteidet, amikből megismerhetünk. Köszönjük a múlt heti kárpátaljai gyerektábort. Köszönjük, hogyha lehetett ott valóban a te nevedben szolgálni most itt néhányaknak. Áldunk mindazért, ami még előttünk van, és kérünk, hogy az életünk összes kérdését, célját, gondolatát hadd kössük te hozzád. Segíts most is a te jelenlétedben beszélgetni. Amen. Kaptam egy címet tőletek, pontosabban azoktól, akik megkértek, és a cím úgy szólt, hogy hazaszeretet. Legyen szó ma a hazaszeretetről. Ez egy tipikusan etikai téma, és a keresztény etikának igazából két tárgya van, vagy két területe, amiről szól. Az egyik az, hogy Isten hogyan képzelte el az embert, hogy minket embernek teremtett, megalkotta a körülményeinket, az életünket, felépítésünket kívül belül. Ennek ő tartalmat is adott, és ezt ő elképzelte, hogy hogy fog működni. És az etika részben ezt írja le, hogyha jó, hogyha értelmes. Másrészt pedig, ugyanennyire fontos, a bűneset után jött Jézus Krisztusban a megoldás, a bűnbocsánat, amiről énekeltünk, és ebben lehetőséget kapunk visszatérni az alapokhoz, az eredetihez, és megközelíteni azt, amit Isten eredetileg elképzelt rólunk. A keresztény ember egész máshogy élhet, mint az összes többi ember, és az etika azt írja le, hogy hogyan. És az etikába ezen belül, amit most elmondtam, a világon minden bele tartozik. A leghétköznapibbnak gondolt kérdések is ide beletartoznak, közük van hozzá. Ezért ne lepődjön meg senki, aki talán nem tudta ezt a címet. A hazaszeretetről fogunk beszélgetni, de nem magyarkodni fogunk, remélhetőleg, hanem Bibliából indulunk ki. Úgyhogy nyissuk is ki a Kapcsel 17-et. Bocsánat, ha már hallottátok tőlem ugyanezt az igét, ez nekem elég kedves helyem a Bibliában. Szerintem, amikor a Moldvai Csárokkal beszéltem, akkor lehetségeset elmerít. Szóval Cselekedetek könyve 17. rész, és egy kicsit hosszabban olvassuk el Pál egész aténi beszédét. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek is mondják, ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Most csak pár beszédét olvastam föl, aztán ezt vegyesen fogadják, és a többség elutasítja, de lesz ott is egy kis gyülekezet. Viszont mi most csak egy-egy részletével foglalkoznánk ennek a beszédnek. Először is itt ő Jézusról beszél. Teljesen idegen környezetben nulláról kezdi, és megtalálja azt a kapcsolópontot, ahonnan elindulhat az ő vallásukból. Teljesen pogány, és azt olvassuk itt előtt, hogy háborgott a lelke, amikor látta ezt a sok oltárt, tehát egy tőle nagyon messze eső pontról indít, mégis Jézusig tud eljutni. És itt, ahogy az evangéliumot mondja, nem egyszerűsíti le, nem veszi le a sarkait, nem simítja ki a részleteket, hogy szegények először hallják, biztos nem értik. Egy csomó egyéb kérdésre is elmondja még úgy mellékesen az igazságot, és ezen belül beszél arról is, hogy Isten az egész földkerekséget fogja megítélni, az egész földnek ura, ezt hangsúlyozza, de ezen belül Isten nem egy masszát lát a földkerekségben, nem egy nagy egészet, hanem elrendelte a föld felszínén, meghatározta a népek elrendelt idejét és lakóhelyük határait. 26. vers. Most ide szeretném leszűkíteni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy az összes dimenziót, tényezőt tekintve Isten térben is, meg időben is egyedinek látja az emberiséget. Nem emberiséget lát, mint ahogy nincs olyan, hogy gyümölcs, hanem van körte, barack, ananász, stb. És még ezen belül is most abban nem menjünk bele. De nincs olyan se, hogy ember, meg emberiség, viszont vannak népek. És itt Pál nem ez a fő téma, de mellékesen megemlíti, népekről beszél. Egy újabb népnek, akik közé most elvetődött, Isten elrendelte idejüket és lakóhelyük határait. Ebből szeretnék ma kiindulni a cím felé, amit kaptam. És én néhány vázlatpontot összeírtam magamnak, a igéket is lehetne hozzá nagyon sokat keresgélni, most csak egy párat fogunk együtt kikeresni, és aztán azt szeretném, hogyha inkább nem előadás lenne hosszabb része, hanem beszélgetés, úgyhogy csak vázlatosan egy-két dolgot mondanék erről, mit is tanít a Biblia, neked mondom, a hazaszeretet a téma, a cím. Mit is tanít erről a Biblia? Először is, ahogy mondtam, Isten népekben gondolkozik, népeket kezel, gondot visel népekre, azt olvassuk a prófétáknál, az összes prófétánál, leginkább Izrael népére koncentrálnak, de megfoghatóan, körülhatároltan, nagyon konkrétan beszélnek mindig a népről, vagy akár azon belül is az adott városról vagy csoportról. Népekről beszél a Máté 25, ugye ott Jézus mondja el az utolsó ítéletet, Isten elé gyűjteknek mind a népek. Hallottam valakitől, mert nem emlékszem, lehet együtt hallottuk valahol itt a gyülekezetben, hogy az illető meséli, hogy hát ő úgy látja ennek a világnak a folyását, hogy egyre inkább összemosódnak a dolgok, New Age, egységes Európa, egységes világ, mozgalmak, talán a népek el is fognak tűnni, és az illető egyszer észrevette, hogy de hát itt van a Máté 25-ben, a világ végén, az ítéletkor Isten a népeket gyűjt össze, tehát ezek megmaradnak, ezek meg lesznek maradandóan, ez Isten akarata. Mi a hazaszeretet? Hogyha most a szeretet felé közelítünk, a szeretetről azt látjuk a Bibliában, millió helyet lehetne idézni, hogy a szeretet mindig egy konkrét valami. Nem azt a parancsot kaptuk, hogy úgy általában szeressük az emberiséget, meg a világot, mert hogyha én ugyanannyira szeretem az eszkimókat, meg az etiópokat, meg mindenkit, akkor erős a gyanú, vagy hát nagy az esélye, hogy az a szeretet nem túl sokat fog jelenteni a gyakorlatban, de hogyha szeretem a fele barátomat, akivel össze vagyok zárva, akivel együtt dolgozom, akivel összepréselődöm a metrón, a többi az már sokkal konkrétabb. Tehát Isten, amikor az ő szeretetéről beszél, akkor is a kiválasztott nép iránti szeretetéről. Talán ismeritek ti is ezt a gyakrabban hallott igét, hogy csak titeket választottam ki a föld valamennyi nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket, és ott zárójelből leteszi, hogy bár enyém az egész föld. Ezt mondja Isten Izraelnek. És nyilván ez a kiválasztás nem azt jelenti, hogy a többiekkel nem foglalkozik. Mi vagyunk erre a bizonyíték, mi is pogányok vagyunk, vagy nem tudom, van-e közöttünk izraeli származású, de minket is kiválasztott Isten, csak nekünk meg külön adta ezt a tudtunkra, és mi a saját nézőpontunkból tudtuk meg. A zsidó nép is úgy tudta meg a saját nézőpontjából az Ószövetségben. Isten a konkrét népet hozta ki, formálta torz tömegből, masszából népé, és őket szereti. Az is még ide tartozik a téma elejére, ahogyan Isten teremtését látjuk. Most nincs idő, meg nem is ez a cél, hogy lapozgassuk, és elmerüljön benne így sokára végeznénk, de hadd foglaljam nektek össze. Mindenütt, ahol a teremtésről van szó, hangsúlyozza azt a Biblia, hogy milyen felépített és milyen bonyolult rendbe, működő struktúrába ágyazta bele az életünket Isten. Egy kertet formált, nem úgy lerakta ugye hegyek, völgyek közé valahova az ember, kertet formált, ennek már eleve jelentése van, a kert mindig rendezett, tudatos, kialakított dolog, és attól kezdve az embernek az alapvető létszükségletei közé tartozik az otthon fogalma. Az otthonuk volt a kertben, aztán az Édenen kívül volt az otthonuk, de ott is volt valami. Azután az egy ítélet, egy büntetés, hogy Káin elbújdosik, mert ez az otthon kerül veszélybe, ehelyett kell újat teremteni, arról is gondoskodik Isten egyébként. És így tovább, és amikor szétszélednek és benépesítik a föld felszínét, akkor is Istennek az az akarata valósul meg, amit már a teremtés után mondott, hogy népesítsétek be, kultúrájátok, a latin fordításban a kolere, kultúra szó szerepel, és legyen mindig mindenütt otthon, tehát e felé haladunk, amit itt az elején felolvastam, Isten elrendelte a helyüket, idejüket, lakozásuk határait. Aztán, ha ebből kiindulunk, hogy mi így vagyunk megalkotva, Isten egy jól működő struktúrába ágyazott be minket, kertbe, otthonba, úgy is folytathatnám, hogy családi közösségbe, kötelékekbe, a kötelességeinknek a hálózatába, a felelősségeinknek a hálózatába, lassan kikötünk ott, hadd fogalmazzak meg ilyen fellengzős mondatokat, azt értjük, amit jól ismerünk. És az emberi viszonyokban is így van. Azoknak az embereknek a gondolkozását értem, akiket jól ismerek. Beszélhetnénk itt a nyelvről, de talán nem menjünk ennyire bele. A következő megállapítás, abban vagyunk otthon, amit értünk. Azt értjük, amit jól ismerünk, abban tudunk otthon lenni valóban ennek mindenféle belső érzetével együtt, amit értünk. És vagy tegyek hozzá egy harmadikat, ott van értelme az életünknek, ahol tényezők vagyunk. Most szándékosan nem fogalmaztam igékben, és nem idéztem a Bibliát, és nem mondtam keresztény műszavakat, teljesen hétköznapi nyelven, ott van értelme az életünknek, ahol tényezők vagyunk, tehát mondhatnám ezt Isten szemszögéből is, ahova tett minket, ahol feladatot bízott rám, ahova be akart építeni. Már többször említettem, hol állítodna, hol talán még ide hirdetésben, és nagyon tetszik nekem a ti fólótok, Sámuel fóló. Isten tényezővé teszi egyenként azokat a téglákat abban a falban. Hogy jön ez a mai témánkhoz? Lassan közeledünk. Úgy, hogy az egész Ószövetségből, főleg az Ószövetségből mindenhol az süt, az sugárzik, hogy az embereknek magától értetődő ez a struktúra, az, hogy nekem van egy adott helyem, és hogy oda köt minden felelősségem. A család szoros kötelékével kezdődik. Amikor azt mondja először József, aztán a fáraó az idős Jákobnak, meg a fiainak, hogy telepedjetek ide az egész családotokkal, magától értetődő, hogy ott nem lehet külön akciózni, ott nincs, nem jöhet szóba semmi más, az egész családot kell megmenteni, az egész család lesz ott ennek minden következményével együtt, és belőlük lesz nép. Tehát ezt a rendet azért nem nagyon részletezik külön a Biblia, mert adottnak veszi, mert axióma. Aztán gondoljunk, ugyanennél a teremtési rendnél tartunk még mindig, milyen sok a Bibliában a számunkra kicsit unalmas rész, hogyha valaki már vette a fáradtságot, és mondjuk végigolvasta Józsué könyvét, nem csak az izgalmas harci fejezeteket, hanem azokat is, amikben hosszan oldalról oldalra az van leírva, hogy a határ ennél a pataknál balra kanyarodott, és lement a síkságig, és ott mit tudom én, átment, és akkor tovább a tölgyfánál, és így tovább. Ezek vannak írva hosszan-hosszan. Miért került be ez a Bibliába? Miért olyan fontos? Hát azért, mert ez földrajzi leltár, ez dokumentum. Gondoljátok el ugyanezt a szöveget a ti szűkebb szülőföldetekkel, mondjuk aki nem budapesti, az még inkább el tudja képzelni, hogy ismerem azokat a helyeket, ott nőttem föl, annál a pataknál játszottam, azon a kis hídon hajtogattam először papírcsónakot, mit tudom én, és ezek benne vannak évszázadokig az én nemzetségemnek a szent könyvében, sőt a népünk szent könyvében, az milyen nagy dolog? Persze, hogy nagy dolog, mert az akkori ember adottnak vette, hogy amit én jól ismerek, amit a lábam taposott, ahol fölnőttem, az nekem egy hihetetlenül fontos életközeg és ajándék. Nincs a Bibliában ez a fogalom, hogy haza szeretet, legalábbis én nem találtam. Azért nincs, mert annyira egyértelmű, és ezekből a fejezetekből látjuk, szent könyv, és fejből tudták. Szentírás az, hogy pontosan merre megy a határból kanyarodik. Tölgyfa, patak, síkság, akármi, szikla. És nézhetnénk ugyanígy Nehémiás könyvét, ott is hoztam a jól ismert fejezetek, hogy melyik család hol javítgatott, melyik utcában, melyik kaputól, melyik falszakaszig, ugyanez a funkciója, hiszen a miénk, hiszen mi építettük a véres verítékünkkel, a két kezünkkel, fontos, hogy így felsorolják. És eddig földrajzi dolgokról beszéltem, de ugyanígy beszélhetnék nemzetségtáblázatokról, kikinek az utóda, meg népsorokról, kinek a nemzetségébe hányan jöttek, abból hány férfi, hány nemzetségtől, mit tudom én. Hosszú-hosszú felsorolások és unalmasak a mi szemünkkel ezek is, de mindegyiknek az a funkciója, egyszerűen tudjam, ismerjem, legalább a nevét ismerjem, hiszen az enyém, hiszen én is egy kicsit közéjük tartozom, akkor is, ha több száz évvel később születtem. Mindezzel csak annyit próbáltam elmondani, hogy miért nincs benne az Ószövetségben ez a fogalom, hogy haza szeretet. Nem volt rá szükség, teljesen egyértelmű volt, de azért mégis olvasnék két helyet, két idézet. Az egyik a 137. Zsoltár. Főleg az eleje érdekes. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk. Az ott lévő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, életszót követeltek tőlünk, és akik sanyargottak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, romboljátok le, egészen az alapjáig. Babilon pusztulásra méltó népe. Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja és sziklákhoz csapja csecsemőidet. Mert bevallom, hogy a végét annyira nem tudom a magamévá tenni, de... De teljesen... Az viszont látszik belőle, hogy nem képmutató és teljesen őszinte Zsoltár. Egyszerűen azt a fájdalmat írja le, és most főleg az elejét tudjuk használni. Azt írja le, hogy a fogságban a idegen rabszolgatartó népnek, vagy hát leigázó, megszálló népnek a hogy mondjam, folklorisztikus kíváncsiságára, tehát hogy énekeljetek valamit az otthoni dalaitokból. Ők látják, hogy hát ez nem így megy. Ez valami szent dolog, ez nem olyan, hogy fogom azt eléneklem az otthoni énekeket, és ennek csak az egyik oka, hogy azok szent énekek voltak. A másik, ami ezzel szorosan összefonódik, elválaszthatatlan, hogy hát nem vagyunk az eredeti helyünkön. Nem ott vagyunk, ahol lennünk kéne. Nem vagyunk most Isten eredeti akaratában, ez egy átmeneti rossz állapot, egyébként tudták, hogy lesz szabadulás, de itt nem lehet, ez nem így megy. És ilyen átkot mondanak feltételes módon saját magukra, hogy ha elfeledkezünk erről, ha ott kötünk ki, hogy nekünk így is jó, meg végül is itt is be tudunk illeszkedni, meg végül is ügyes ember boldogul, és aztán majd örülünk is, hiszen az élet megy tovább. Szóval ezek nem jönnek szóba, nem tehetem meg, hogy Jeruzsálemtől távol éneklek. Indirekt kifejtése a mai témának. Aztán hadd olvassak egy másikat is. Érdekes, ez pont fölmerült reggel, de most egy picit hosszabban szeretném olvasni, ez 5 Mózes 32-t. Ez meg Mózes éneke. A legvégén már majdnem a búcsúzásnál. Ez Mózes 32, első 13 versét fogom olvasni. Figyeljetek, ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint fermet a zsengefűre, zápor eső a fázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Elromlottak, nem fiai már, hitványak. Fonák és hamis nemzedék ez. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép. Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erősített. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet majd elmondják. A felséges részt adott a népeknek, szétosztotta az emberfiakat, megszabta a népek határait, lehet, hogy pár innen vette, Izrael fiainak száma szerint. mert az Úr része az ő népe, Jákob a kimért öröksége. Puszta földön talált Reá, kietlen vagy sivatagban, körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mindikor a sas kirebbenti fészkét és fiókái fölött repes. Kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egy maga, nem volt vele idegen Isten. A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette, mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. És lehetne még tovább is, de már ennyiből látjuk, hogy micsoda szeretettel beszél erről az egy népről, ő ezért felelős, őt ide tette az Isten, és tudja, látja, érti pontosan, hogy Isten mit tett ezzel a néppel. És ebből megint úgy látjuk, mint ahogy eddig is mondtam, hogy Isten népre lebontva, vagy hát értelmes egységben gondolkozik, és úgy adja konkrétan, megfoghatóan a szeretetét. És inkább nem hozok több példát, hanem menjünk egy kicsit tovább. Idáig arról volt szó, hogy ez a teremtési rend, hogy vannak nemzetek, mert van otthon, és vannak összeköttetések. Ahova tartozol, azt érted, ott találod meg, ott ismered az összefüggéseket. Együtt emelkedünk, és együtt süllyedünk, ez lenne az eredeti rend. Új szövetségi példát is hadd mondjak, gondoljatok a mi atyánkra. Milyen könnyen imádkozott, megszoktuk. Mi atyánk, a cserzs meg a bűneinket, a mindennapi kenyerünket ad meg, stb. Ez mind többes szám. Ez mind azt jelenti, amire azt hiszem, hogy viszonylag ritkán gondolunk, hogy a mi bűneinket bocsáss meg. Tehát nem csak az én személyes bűnömről van szó, lehet, hogy azt rendeztem. De még mindig benne vagyok nyakig abban, amit így közösen, ahol tartunk. Most a társadalomról beszélek például, vagy ahol a mi egyházunk, mint református egyház tart. Lehet, hogy vannak itt sötétségek, lehet, hogy vannak nagy-nagy félreértések, hitbeli lustaságok, stb. Ez biztos, hogy terhel akkor is, meg hat az én életemre akkor is, hogyha esetleg az én bűnömet pont rendeztem. Aztán a mi kenyerünket ad meg nekünk. Ez megint azt jelenti, hogy lehet, hogy én jól élek, meg is van, egy kicsit mindig aggódom, de azért megvan, de mi van az egésszel, mi van a környezetemmel? Jézus így tanít imádkozni, nagyobb léptünk az Ószövetségtől idáig. Mi atyánk, mi bűneinket, mi kenyerünket, és figyeljétek meg a legértékesebb énekeinket a református énekeskönyvből. Nagyon sokuk hordozza ezt a szemléletet. Emlékezzél, mi történik, Uram, mi rajtunk, és tekintsd meg, mi nagy itt a mi siralmunk. Oskorodat hozta ránk a mi nagy bűnünk, azért hozzá kiáltani, mi meg nem szűnünk. Aki írta ezt az éneket, valószínű nem az ő bűne hozta az oskort, az a török időkben indulott, de tudott így gondolkozni, hogy mi. És komolyan vették. És hadd menjek még tovább, nehogy hosszúra nyúljak. Ez azt is jelenti, és azt hiszem, hogy izgalmasabb vizet elvezünk, hogy a szeretet a környezetem iránt, a család, nagy család, nemzetség, haza, mindegy, hogy melyikről beszélünk, ez egy olyan dolog, amiben van egy irreális elem. Nem biztos, hogy ezt jól neveztem el, most jobb hiány. Egy olyan fajta irreális elemre gondolok, hogy nem biztos, hogy szeretetre méltó az a nemzet, vagy az a társaság. Sőt, lehet, éppen ahogy az előbb idéztem a példákat, lehet, hogy nyakig benne van, sötétségben, hitetlenségben, konkrét gonoszságokban, az is lehet. És ennek ellenére itt akár a proféták közül szinte bármelyiket elővehetnénk, keményen megmondja az ítéletet, és ugyanakkor érződik belőle, hogy nagyon szereti azt a népet, azonosul vele. Jeremiás egész életét végig küzdött egy katasztrófa az élete, a mi szemszögünkből nézve, tök sikertelen, és mégis ott van benne az az égető szeretet, és egyfolytában mondja, hogy mi a baj és mi a hitetlenség. Tehát van egy irreális elem ebben a fajta szeretetben, úgy boncolgathatnánk ezt föl, hogy ha már egyszer oda tartozom valahová, szeretem, mert az enyém, pontosabban én vagyok a nép, inkább így van a viszony, akkor nem lesz többet mérlegelés tárgya az, hogy most megérdemlik-e a szeretetemet, vagy nem. Értitek, hogy nem lesz kérdés, nem kell, nem az érdemhez kötődik, nem a teljesítményhez, nem az értékhez kötődik, hanem eleve adott. És ilyen fajta szeretetet olvasunk itt. Erre is hadd mondjak egy talán még konkrétabb példát az eddigieknél, ez pedig a Róma 9 első 5 verse. Azt hiszem, hogy nagyon ide tartozik. Róma 9. Egyébként Pál ebben a három fejezetben, a Róma 9.10.11-ben az egyik legnagyobb titkot boncolgatja Istennek a kegyelmi kiválasztását és Izrael népének a kiválasztását. De egy személyes hangon kezdi. Azt mondja: igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik Krisztus is test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Tehát azt mondja Pál, hogy szóval azt mondja Pál, hogy nyilván ő is tudja, hogy ez mekkora lehetetlenség, ez nem ez irreális, amit itt beszél, hogy inkább én legyek átok alatt, de ezek az érzelmei, ez a hozzáállása, inkább én lennék Krisztustól elszakítva, csak ők ne lennének, és nem tud felmutatni konkrét dolgot, mert a következő fejezetekből kiderül, amiben ők kiérdemlik ezt a szeretetet, ellenkezőleg ők nem fogadták el Krisztus, nem értik, övék lennének az ígéretek, a szövetség és a többi, és egyelőre méltatlanok rá, és ez teljesen mindegy a téma szempontjából, mert Pál ebből a hozzáállásból kezdi. És akkor most, hogy láttunk sok-sok példát, nézzünk meg néhány mai kérdést. Ilyeneket mondok, hogy édes hazám, meg nemzetünk, meg nem is tudom, biztos tudnám még ilyen szavakat felsorolni. Idegenül csengenek ezek a szavak. Nem szoktuk használni, valaki mégis használja komoly hétköznapi beszédben, az furcsa, nem illik oda. Ez azt jelenteni vajon, hogy időszerűtlen a hazaszeretet? Hogy érzitek, mit gondoltok? A hazaszeretet fogalma azóta, amikről most példát próbáltam hozni, időszerűtlenebb lett-e, vagy sem?
Hát nem hallottuk szerintem. Nem szoktuk meg. Az lehet régen erőszerűen.
Hát lehet. Vajon mi ennek az oka?
Hát az mondja, egészen egyértelmű, tehát a rendszer, az emlék rendszer, én szerintem az egyértelmű.
Nem jelen egy ilyet is.
Igen, csak most a szüleim.
Szerintem nem egyértelmű, hogy
Hogy értek meg nem azt?
Ha én arra gondolok, hogy hogyha valaki azt mondja, hogy ki szereti a határt, akkor ennek most már egy ilyen, vagy hogy ő hazafi, hazaszerető, ennek most már egy ilyen negatív történet van szerintem.
Miért lesz a történet?
Kár is.
Hát most nem.
Hát másik lehetően, hogy gyűlöletbe sokszor. Valószínűleg kibrékos, hazaszeretete sosem, a másik ellen.
Tehát pont, amit mondtál az elején, bocsánat. Hogy reméljük, hogy nem ületik magyarkodás. Tehát most már szerintem, ha valaki a hazaszeretetről beszél, akkor arra rámondja, hogy magyarkodik. Szerintem ez nem így van, hogy nem így kellene az jobban. Most már nem nagyon van kettő között válaszolva.
Na, akkor ezt még rendbe kell tennünk, illetve a melékén közel túlott, ugye?
Jó, igen. Nem csak hogy nem időszerű, hanem nagyon is időszerű, és azt kéne, hogy legyen. És ez a gyökértelmítés igazából, ami miatt nincs hazaszeretet, szerintem a mai nemzedékben. Egyrészt az elmúlt rendszer is lehet, de ha megnézzük, ez globálisan is működik, nézzétek meg, hogy mindenhol mindenki vándorol. Lehet, hogy más országokban azért erőteljesebb az a hazaszeretet, de alapvetően még sincs semmiféle elkötelezettség a korábbelében. Ez a tipikus egyéni és önmegvalósító társadalom, ami most világszerte működik, az, hogy ilyen áldozatok hoztak hazáért, az már messze menő, hiszen családért és a saját magzatomért se hozott már áldozatot gyermekeinért, mert mindenki azt nézi, hogy én is minél előbb jól járjuk, és nekem úgy fantasztikus legyen.
Most kérdezem, az nem minden nagyon működni, mert a magyar az identitás mondja, hogy az a szeretet az identitásból ered. Viszont ugye az identitást, ahol lehet, hogy próbálják már a gyerekkorból az emberből kinyitani, vagy lehetnénk kellene az oktatási rendszer, akár lehetünk magát egy történelmi tanítás, a magyar tanítás. Minden arra irányul, hogy ne legyen egy meggyőkeresett identitása az embernek. Ugye viszont ha nincs identitás, mint talán nem az a szeretet. Én alapból innen indulnék ki.
Látjuk-e a Bibliában azt, hogy kell identitás? Vagy akár a most elhangzott igékből, hogy tudnánk az identitáshoz kapcsolódni?
Hát,
bocsánat.
Igen. Szóval, ugye amikor lehetnénk kapásra, amikor ugye kihúzza a névet, ugye Egyiptomból, ennek a névnek nem volt identitása. 40 év attól kellik el, hogy egyszerűen identitást teremt annak a névnek, mik által, az ünnepek által, az emlékezések által, a háladás, vagy a vallás kultúra által. Ez egy hülyén hangzik, mert a nevallás is közünk nagyon kívül, de annak is vannak alapjai.
Hát, igen. És azt, hogy Isten mit tett? Kőszikla, víz, manna, stb. Ezek mind. Hát, lerakódtak, mint egy közös alap.
Ezek mint említettem, a hálózásra van egy...
Közös identitás van, hogy Ábrahámnak is, Izsáknak és Jákobnak is Istenet adott, tehát a család, hogy felmerünk. Ez itt történelem.
Igen. És az identitás... Befejeztük? Az identitáshoz kapcsolódik még az is, hogy a Bibliában ez nem öncélú. Tehát részben egy nagy titok, de mégiscsak ez van ideírva, csak megismétlem. A alapigéből a 27. vers úgy hangzik, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Előtte volt az, amit idéztem, hogy Isten megszabta a helyüket, idejüket, lakozásuk határait, hogy keressék az Istent. Tehát ez számomra úgy tűnik, javítsatok ki a tévedek, hogy Isten gondolatában az volt, hogy mindenki a maga nyelvén tudja keresni az Istent. Mindenki a maga megszabott szomték közegében, gondolkodásában, hagyományaiban, amit most felsoroltatok, amit a nagyapámról hallottam, meg annak az utapjáról, amit közösen átélt a mi népünk, amilyen körülményekben egy egy levesben főzünk valamennyien, szóval akár jó oldalról, akár rossz oldalról, de én itt tudom keresni az Istent. És ez a Bibliában mindenütt egybe kapcsolódik, vagy a másik idézett igénél is, ahol Pál arról beszél, hogy hát az én népemért égek úgy, hogy inkább lennék átkozott. Ott is arról van szó, hogy ők megtalálják az Istent, és felsorolja aztán konkrétumokban hosszan, hogy ebben mi az akadály. Tehát az identitás meg célja.
Hogy én magam Jézus mondom, hogy ez a munkám, amit meghasonlítom magához, hogy a identitásra van szó, hogy az a munkám, hogy az identitásnak elveszik el, az abszolválódik, más mintak elveszik el magát, az megszűnik mindetnek. Bocsánat.
Így van, köszönöm. Nem feledd be azt a kérdést, hogy mi a helyzet a magyarkodással, arra még visszatérünk. Most először picit nézzünk bele abba, hogy mitől...
Bocsánat, hogy mindig szület, hogy amit te mondtad, szerintem az volt, hogy az a baj, ha hol elmondhatsz, hogy ma már nagyon minden nevésak vagyunk. Hogy az, hogy mi egy földön lakom, és ott az a határ, az ma már egy picit járulhatszolónak. És ott rossz, hát semmi baj, világ minden tájéig kapok munkáját, most ahogy is az Európán jól szabadon lehet mozogni, letelettem akkor mondjuk, nem vagyunk már azok a
szerkelyek.
Tehát
a vaskik az egy jó kvartőr szerint.
Igen.
Gyere, hogy egy kvartőr. Akkor is el lehetett menni.
Igen, csak hogy én inkább az indítékot mondom, hogy nincs már az, hogy azért maradok itt esetleg, mert mégis csak ide születtem, hanem ha itt mondjuk nem tetszik valami, akkor
én azt gondolom, hogy nem ez a nem, szóval én mindenképp az identitással vagyok ilyen vissza, mert hogyha valakiben van identitásod, az ha kint van is magyar. Tehát az nem lesz attól idegen, és ez kint is a magyarságét szeretik. Ugye nem jön például az, hogy rengetegen kényszerültek ki külföldre, és amikor lehetett hazajöttek. Mert egyszerűen nem, de vehetünk fel Puskás öcsit is, ahogy lehetett jött haza például. Mert a bajnőr erősen égett a hazai rend szeretnek.
Mondjuk szerintem itt azért ez fontos, hogy még viszonylag az elején hangzott el szeretet kapcsán, hogy kit hogy tudok szeretni, tehát hogy meg lehet az identitásra felállni, hogy nincs ember keveset tudok
megnézni.
Igen, nem tudom. Nem tudom. És hogy egy kicsit van, hogy nem kell.
Hogy azt hiszem, hogy ha már nem tetszik valami, akkor kimegyek. Hát, hogy viszont lehet, hogy ilyenkor azt kell beszélni, és hogy lehet, hogy valami nem annyira jó, vagy nem úgy, hogy szeretnék, de itt maradok, mert itt tudok segíteni a hatámnak. És így ez,
illetve én azt hiszem, hogy ez összekéne is tudjon, és miért beszélünk ennek a speciálisan keresztény oldaláról, hogy mi az, amit nagyképűen fogalmazva csak Krisztussal együtt tudunk ebből megtenni. De egyelőre az általánosságoknál maradva azt is láthatjuk, hogy minél inkább tényleg az identitásommal vált az, hogy én történetesen magyar vagyok, annál inkább természetes következménye lesz annak, hogy akkor értem is, hogy mi folyik itt körülöttem. Akkor meg is értem nem csak a beszédét szemantikailag, hanem értem a gondolatát is annak a másiknak. Akkor értem a nyomorúságát is. Akkor értem azt, hogy miért van Magyarországon egy darab főváros, és azon kívül az ürülő, pusztuló vidék. Hogy miért nincsenek már falvak. Mit tudom én, szóval most nem megyek bele, de De a szeretet első lépésben talán azt jelenti, hogy értem. És látom, hogy mi folyik körülöttem. És utána ebből, hogyha tényleg van bennem szeretet, és ez a következő, amit felírtam a vázlatomban, attól válik szeretetté, hogy adott esetben, döntéshelyzetben a szeretetnek a nehéz útját lehet választani. Akár áldozatot hozni, akár megosztani valamit, ami az enyém, akár közéjük menni valamiben a nálam rosszabb helyzetben levők. Szóval nem részletezem, a szeretetnek, a cselekvésnek, az áldozatnak, a közösség megosztásának a nehéz útját. Mert addig azt hiszem, az az, amire nincs szükség, és amiből sokat látunk, hogy akár politikai esemény, akár sajtóorgánom, akár bármit mondhatnék, gyönyörű magyaros ruhát, magyaros SCH-val, mint egy népszínű bemutatóján, akár olyan ruhák és zászlók, és mit tudom én, de ez önmagában még nem lesz szeretet. Lehet-e túlzásba vinni ahhoz a szeretetet? Ez a következő kérdés.
Hogy csak magyar kimetnél, és azt is a magyar színvállal.
Túlzásba vinni nehéz, eltorzítani viszont nagyon is lehet. És egy kicsit beszéljünk arról, hogy látjátok, hogy tényleg, ami most a vicces példákon kívül, mi az, ami komoly fenyegető veszély, akár a mi rétegünknek, a mi barátainknak, akár saját magunknak. Bocs, ebben értem a veszélyt, hogy eltorzíthatjuk az a szereteket. Vagy eltorzíthatja.
Igen, hogyha más ilyen csoportot mondjuk így elvizetően elkezd gyűlölni, akkor akkor is így eltorzítása. Hát azért, mert mindig azt mondja, hogy az ország érte az, hogy valaki egy csoport nem az, hogy meglátozom, vagy bármit csináljon, hát vissza neki.
Ez már a változása. Szerintem ez ebből a teljesen más.
Hát jó. De a baj
nem az az értés, hanem hogy a
Nem tudom, hogy ez mennyire hazudtak, hogy nem tudom tovább lépni, mert igazából, ha belegondolunk, akkor oké, de most ez van, tehát
Meg azért Isten is azt mondja, azért Isten azt is mondta, hogy a nép emlékezve a rosszra és nagy hajóra. Tehát ne azért emlékezve, hogy gyűlöljen másikat, hanem hogy tanuljon a hibáiból. Szóval én abban is emlékezünk fél Nórának, ha azért
bárjuk. Nem baj, csak ez se szabad.
Húzásuk, ami nem bejövődött.
Azt gondolom, hogy az is jelentető, hogy nem a kesergésnek van helye, amit a Jóci mondott, de az, hogy a következményeihez megfelelően éljünk, tehát hogy tudnék a határon túl még egy csomó ember van, aki ezért hozzátartozunk, és tudjuk sem kell. Ez nagyon fontos, hogy akkor a kesergésnek valószínűleg nincs értelme.
Tehát a cél talán, hogy most csak tudnék visszaadni, akkor
gyakorlatilag szerintem egy
kicsit sem
tudjuk igazgatni, hát hiszem először tudom, de nem tudom. Azért a keserűséget helyre kell rakni, mert a gyűlölet az a keserűségünkből fogad szerintem. Azt hiszem, hogy a magyar nép gyűlöli a románt, vagy a szlovákot, vagy az amiből táplálkozik, és nem tesszük helyre, nem tudom, hogy helyre tettük-e, de nem tudom, hogy van értelemben. De akkor ezzel is foglalkozunk kell.
Én azt hiszem, a szeretetnek az egyik fontos ismérve, hogy jól nyúl hozzá a dolgokhoz bátran. Az az orvos, aki tudja is a szakmáját, meg szereti is a betegét, az fölnyitja a sebet és kitisztítja. Az, hogyha kell, meggyötri egy kicsit, mert ez a gyógyulás felé visz. És nagyon örülök, hogy ezt így mind most összeszedtétek és mondjátok, mert tényleg én is úgy érzem, hogy rengeteg tennivalónk van még Trianonnal kapcsolatban, ismerni, megtanítani a többieknek is a tényeket, aztán megismerni azokat, akik most élnek ott, akik még megmaradtak, és aztán megkeresni, hogy tudunk-e velük kapcsolatban valamit tenni, és mit, és egyáltalán ebben a szemléletben gondolkozni, jól nyúlni hozzá fontosan, és feldolgozni a saját keserűségünket. Egyik történész úgy hívja, ez a trianoni trauma, ami megvan bennünk is, meg a környező népekben is. Csak zárójelben mesélem el, hogy olyan 10-12 éve voltunk Nagyváradban, azt tudjátok, közvetlen határ mellett van, egy kedves barátomnál aludtunk, és az anyukája mesél, egy román kolléganő a munkahelyen úgy jött be egyik reggel, hogy gyerekek, iszonyú rosszat álmodtanak, jóban vannak magyar-román kollégák, és hogy miért mit álmodtál? És kérdétek, azt álmodtam, hogy jöttek a tankok a határ felől, jöttek a magyar tankok. Ezt álmodja egy kedves román ember, mit tudom én, 1998-ban Nagyváradon. Tehát ezért nem semmi, hogy ők még ennyi év után is ilyet képesek álmodni. Ez a trianoni trauma. Ő rajtuk is. Na, zárójel bezárva. Szóval tényleg feldolgozni. És később akartam, de akkor most hadd olvassam föl az egyik kedvenc szerzőmtől, Karácsony Sándortól hoztam egy kis részletet. Neki ez egy újságcikke volt egy keresztény ifjúsági lapban. 1935-ben írta, tehát a háború előtt 4 évvel, és azt mondom, hogy nagyon-nagyon idevág. Az a címe, hogy a Biblia a népek csatáján. Nincs még egészen egy esztendeje, hogy rájöttem, kissé bátortalanul merem közreadni ezt a felfedezést, mert hátra tévedek. Arról van szó, hogy nem a diplomaták, nem is a szuronyok, vagy éppenséggel a mérges gázok az okai, ha egyszer, talán nem sokára, újból kitör a világháború, hanem én meg te, mi ketten, kedves olvasóm. Nem követelhetem tőled, hogy egyszerűen megértsd ezt a nagyon világos és rendkívül könnyen felfogható dolgot, amit most mondani akarok, hiszen jó magam is leéltem egy fél életet, még szemem előtt felszállt a köd. Azt sem bánom, ha megharagszol érte, vagy veszekedni kezdesz velem. Azzal is csak használunk az ügynek. Afelől sem vagyok éppen meggyőződve, hogy te is épp úgy nyitott Biblia mellett olvasod ezeket a sorokat, ahogy én írtam. Pedig, ha nem úgy olvasod, nem azt olvasod ki belőle, amit én Isten segedelmével beleírtam. mégis szólnom kell, úgy érzem, nem hallgathatok. Ide figyelj! Van nekem Beregben egy kis fiú ismerősöm. Annak a Munkácsi gimnáziumban, talán te is hallottál már erről, Ciril betűkkel, orosz írásmód szerint kell a nevét leírnia. Mindig azt hittem, hogy erről a csöppet sem okos dologról kizárólag a csehek tehetnek, én meg te semmi esetre. Akkor a cseheké volt éppen Kárpátalja. Még nincs egy esztendeje, tavaly októberben egy felejthetetlen napon szembe találkoztam a bűneimmel. Villámcsapásként hatott rám, mikor nagy, súlyos, halálos, undok bűneim között ezt a bűnömet is felfedeztem. Én vagyok a hibás ebben a Ciril betűs ügyben. Én és nem más. De hogy, kérdezheted, elismerem teljes joggal. Úgy, kedves testvérem, hogy én Munkácsot, meg az egész felvidéket a magaménak akarom. Pedig nem az enyém Munkács. Debrecen és Budapest sem az enyém. Nem is a cseheké Munkács, Prága, Brünn sem az övék. A Biblia megtanított az igazságra, Istené. Minden Istené. Nem tudom, miért teszel. Ha én nem formálnék jogot Munkácshoz, akkor a cseheknek mindegy volna, hogy milyen nyelven beszél, és milyen betűkkel ír benne a kis magyar beregi gyerek. Neki azért kellenek kis oroszok Munkácsra, csehek kassára, hogy önmaga előtt a világ szemében és nekem is igazolhassa, hogy neki ezekhez a városokhoz jussa van. Kétségbeejtő, milyen világos. Ha nem akarnám, hogy Munkács és Kassa mindenáron magyar város maradjon, akkor Munkács és Kassa minden erőfeszítés nélkül, minden gyűlölködés nélkül egészen bizonyosan magyar maradnak. Még azok a csehek is szívvel, lélekkel magyarokká válnának benne, akik eljöttek oda lakni, messze Csehországból. Így, hogy erőszakosan, haraggal, gyűlölettel dolgozom rajta, nem biztos, hogy megmarad magyarnak. Sírni szeretnék, amikor ezt leírom. Ma csak egy biztosítéka van Kassa és Munkács magyarságának, az, hogy a csehek erőszakkal csehesíteni, illetőleg kis oroszosítani akarják. Semmi sem az enyém, minden Istené. Én csak annyin és azon sárkárkodhatom, amennyit a kezemre adott. Még csak egy kis türelmet ajándékozzatok a meghallgatásomra. Nem tehetek róla, nem tudok már gyűlölködni. Valaha tudtam. Valaha annyira gyűlöltem a cseheket, hogy elfelejtettem a nyelvüket 1917-ben, pedig 15-ben és 16-ban már értettem, olvastam, még beszéltem is kicsit. Azt ne gondoljátok, hogy én jogosnak tartom az ő mostani felvidéki tartózkodásukat. Dehogy. De az, akitől a szeretetet a lelkembe ingyen a kegyelemből ajándékba kaptam, felment a keresztre, pedig semmi bűn az ő keresztre feszítését jogossá nem tette. Nekem meg igenis nagy nemzeti bűnök sötétlenek a lelkemen. Bűneim ellenére sem jogos persze, amit csináltak, kisontad, de én most már nem vitatkozom velük. Szeretem őket, mert nem tudom nem szeretni őket, mióta Krisztust megszerettem. Nem tehetek róla, hogy mindezt magyar szívből érzem, és magyar szóval vetem papírra. Nem tehetek róla, Isten csodája ez. De arról bizonyságot tehetek, hogy ez a szeretet, mely az én lelkemben és sok magyar ember lelkében más nemzetbeliekkel szemben felgerjedt, és oldhatatlan tűzzel ég, nagyobb biztosítéka a magyar jövendőnek, mint minden egyéb magyar gondolat, eszme, szándék, terv, program és cselekedet. Isten nem véletlen, nem ok nélkül küldi szerte magyar nyelven a szeretet igéit, és nem véletlenül nem ok nélkül küldi szerte egyéb nyelveken. Azt akarja, hogy végül is értsük egymást. Valamikor fellázadt az ember Isten ellen, hozzáfogott a Bábel tornya építéséhez, és így keletkeztek a nyelvek, büntetésül. Az első pünkösd ünnepén a Szentlélek mámorában az apostolok idegen nyelveken hirdették az igét. Így omlattak le a nyelvi gátok. Bocsánatul és ajándékba. a Bibliának a nemzetek között ezt a csodát kell hirdetnie, mint a világ végezetéig, tehát az új Jeruzsálemig. Na hát, elég radikális Karácsony Sándor. Azt mondja, hogy az én bűnöm és a te bűnöd az, hogy mit csinálnak most is éppen egyébként a szlovákok a nyelvtörvénnyel, stb. Mert mi azt gondoljuk, hogy a magyaroknak van igaza, és a magyaroké az a terület, és az a pár város, meg sok falu, meg azok az emberek, ők azt gondolják, hogy a szlovákoké, és az egyik ugyanolyan bűnös, mint a másik, mert az Istené. És hogy én magyarnak akarom, ezzel ártok a legtöbbet. Nyilván ez iszonyú radikális Karácsony Sándortól, mert nyilván, hogyha én abba hagyom, attól még ők fognak románosítani, meg csehesíteni, meg stb. De ebben itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy Isten nekünk adott egy utat arra, hogy a szeretet az tényleg szeretet.
Akkor ez azt is éri az, hogy ugye Krisztusban nincs zsidó, nincs görög, stb. Semmi, stb. Ugye egyetlen volt. Azért részben azért azt is megáll, hogy ugye Krisztusban egy új identitás kapunk. Szóval haza szeretet ide, haza szeretet oda, de azért nincs maradó, hogy a városunk a földön, hogy az is jön. Szóval itt azért a kettősség részben a hívő ember életében.
Jó, hogy mondod, megtartom erről a szempont, amikor erről az ország gondolásról már beszéltem, hogy azért csak olyan parancsot adott Jézus, hogy menjünk el szerte egy világon, tanítványát éve minden népeket, hogy annak ellenére, hogy szeretem a hazámat, azért Isten által viszont lehessek bármi kormányzatot.
Karácsony Sándor a szó legnemesebb értelmében forradalmár. Amit most felolvastam, azt így fogadjuk, mint egy forradalmi gondolat, hogy ha ezt elkezdenünk csinálni egyen, ketten, tizen, százan, sokan, akkor változna körülöttünk valami. Nyilván nem változna a másik országban még egyelőre semmi, de nekünk nem is az a dolgunk, hanem az, hogy...
Igen. Igen. A keresztény életnek ez a...
Igen,
meg a gondolatása. Mert még nem egy rövid távú vállalkozás a keresztény élet. Semmilyen szempontból, sem nemzeti, sem pedig személyes oldalról. Nem egy rövid távú dolog, mert akkor, hogy István ilyen szerinten imádkozott a megkövezőjéért, de Jézus a kereszten meghalt, attól még azért kiirtottak pár keresztényt a rómaiak. Olyat is hallottam már, nem tudom mennyire igaz a történet, hogy az ilyen lehető ezért tűnt el, mert a kereszteket parítsáltam belőle.
Hajóépítésnél, meg van a szépen esélyes lehetőzése van.
Ez nem mindegy, de ettől függetlenül a keresztény üldözés nem szűnt meg, és rengeteget írtok azt a római irodalomban, meg mai napig is, de hosszú távon igenis volt ennek a szeretet általi magatartásnak volt eredménye.
És ugye valaki széki, és szereti a korokban lévő románt, azt értem. Az összes budapesteni magyar szereti a románt, nem tudom, hogy gyakorlatban.
Nem, nem, nem. Hasonló, szerintem hasonló, mert Budapesten is nagyon sok minden eldől, itt a levegőben, a légkörben. Először is, amikor én még kicsi voltam, a szüleim mesélték, a szüleim generációját érintette, hogy készítettek egy kérdőíves felmérést, egyetemet végzett emberek között, kik azok a székelyek és hol laknak. És a nagy többség nem tudta, fogalma se volt. És ez érződött is az egész rendszerben, a levegőben, ahogy mi gondolkozunk, ahogy a népszavazás alakult, stb. Ez érződött. És ha elkezded szeretni, azt jelenti, hogy elkezded megismerni, sőt, hogyha keresztény vagy, és eszerint, amit felolvastam, tényleg Isten akaratát betöl, azt írja János, hogy az egy győzelem, ami legyőzi a világot, a mi hitünk. Ez egy kicsi morzsa ebből, szerintem, ez a hozzáállás, hogy mindegy, hogy most én közvetlenül nem változtatok semmin, de az én hitem, az Istenhez való igazodásom, az hosszú távon legyőzi a világot. És válaszolva az eredeti kérdésre, hogy Budapesten hogy gondolkoznak az emberek, az igényes emberek, a hívő, a fölfelé néző emberek, azt szerintem hosszú távon érződik, akár határon túl is. Mondjuk, hogy minket nem lehet, mit tudom én, nem lehet megtéveszteni, nem lehet belelovalni, vagy belerángatni gyűlölködésbe, nem lehet ezt a játékot játszani, hogy mi is álltunk nektek, ki is nekünk. Tehát ilyenekben gondolom. És nyilván ez egy olyan nehéz út, hogy közben el kell tűrni, hogy csomó igazságtalanság viszont ér. Addig is.
Lehet, hogy nem jól kérdezve, de amikor Mojzsás kérdez az a gyilkosság, amikor több készletben
kérdezve,
elsőre nagyon megértem, mert a gyilkosság egy domább volt, hogy most előttem a túloldalom. És ilyen tekintetben azt hiszem, hogy akkor a domának hát tényleg át azt is, ahogy itt úgy valami azért az ország nagyon jól reagált, mint a kérdőtel, de szóval, hogy felírva az előkezdőt borzasztva, és én a hangdészéről szégyeltem is valamiért, nyilván ez a hozas Balázs, aki szintén nem figyeltek magányi, ahogy mit csinál, de ezek azért csak eszemem olyan, ahogy számított az, hogy most itt a magyar emberek mit csinálnak, és nyilván ez egy nagyon éles helyzet volt, bár nem tartom kizártnak, hogyha nem a cigány az, aki elkövetti a dolgot, hanem még magyar, akkor lett volna néhány belőtte, vagy lettek volna olyan, akik hallgatkoznak ennek, hogy nem tudom, hogy valami így történt.
De amúgy nem is bocsánat, de aki még csak ezt használni.
Igen, mert
igen.
És sportpéldán nem arra, hogy mennyire számít, nem is azt, hogy mondjuk a televízió személyes hiszemben, hogy így egy budapesti emberek román viszonyák, hogy néz ki, például a mostani, nem tudom kimondani, ez Szeol?
Szeol.
Csapatot, már mentek ki is a Újpestét, a fradisták rögtön itt összefogtak, hogy most megyünk románt verni. Szóval ez azért a budapesti hozzáállás igenis kifejeződik, ez ahol is megnyilvánul.
Na mindegy, nem mindegy, hogy nagyon visszanom, mert egy visszanom gyakorlatban például ez nagyon szükséges kérdő, hogy elkezdve egy gyalászkodni akár román cigány, amivel nem mindenki még úgy állok hozzá, mondjuk az adott kérdéshez. Például én dolgozom ott, ugye nálam nem mindegy, hogy a zsidó vagy a cigány probléma, ugye mind a kettőt gyalázzák a gyerekek, mert ezt hozzák otthonról, és akkor meg nem mindegy, hogy most hallgatok, és szinte egyetértően vagyunk, hogy gyalászkodjon, hogy én azt mondom, hogy ez nem áll meg, és nem fogom megváltoztatni a gondolkodását, de azért az én hozzáállásom az nem olyan önelégyekben fölött. Sőt, amennyire lehet, próbáljuk meg érvelni az mellett, hogy miért nem jön. És ha Isten akarja, akkor tényleg ott el tud indítani változást, hanem akkor nem az már az én dolgom. Az én felelősségem az, hogy én hogyan állok hozzá egy aktuális szituációban a gyűlölködés kérdéséhez.
Tehát valamennyire ezt még azt sem lehet mondani, hogy nem hatod ember. Még azt sem igazítom, hogy nem változtatok meg az a gondolásot, tehát hat az többet ember.
Hogy viszont nem lakom?
De mit mutat? Te mit vagy kérdelt, nem? Téged figyelmet, hogy mint a testvérek. Ha azt látják, hogy igen, te nem vetett fel a testvérek, és nem kezdesz el gyűlölködni és szépkozódni, akkor szerintem, hogy valami
viszont. Hát hosszú távon biztos, hogy van. Hosszú távon.
Semmit sem beszél, akkor azt mondja, hogy ti vagy vagy. Nem szép a kezd.
Aztán nem sokszor értem azt, hogy az a nagyobb bátorság, hanem van nem csak a kezdet, és nem csak a szolgatot. Még nem lesz szemét.
Könnyű.
Még ide kapcsolódik Nóri kérdésén az, amit utolsó szerettem volna kérdezni tőle, hogy szerintetek mi feladata és mi nem feladata a keresztény egyháznak ezen a téren? Az a szeretet terén.
Nem szeretettem, hogy nem szeretettem pártot.
Tehát ne támogassunk pártot.
Hát legalábbis, hogy az evangélium gátja, akkor semmiképp. Én azt mondom, mert az a baj, hogy az evangélium gátja van.
Az a legunkor.
Segít.
Azt gondolom, hogy az állásfoglalás az fontos, mert hogyha nem, azt mondom, hogy egyik gondolás, hogy hogy azt meg lehet ötölni mondani, hogy szabadalom, hogy csináltak, abban nincs igazat. Nem jutok azt a célét, akik el kell írni, nem. És hogyha ezt lehet, úgyhogy nem haragszunk rátok, meg adott esetben azt, hogy most tudunk, hogy nincsen területi követeléseink. De azt hiszem, hogy ez fontos, hogy...
Szerintem ez már nem olyan megoldható, amire most teszek.
Mit sem?
Hát azt mondja, hogy szóljanak el, és hát jó magának, hogy jövő az elejét, hogy nem kapja, de hivatalosan megkövetelhetek.
De most
az elejét. Nem, de én arra gondolok, hogy azt mondtam, hogy ez nem baj, hogyha magyar, most lehet, hogy nincs is ilyen Magyarország református egyet.
De.
Azt mondja, hogy nem baj, hogy jól állítani, mert akár mindezeket úgy is, hogy vigyel a felismerésben ezt gondoljuk, és ez szerint ez nem jó, és ha látunk valamit, hogy a lehetséges következményeiből, ami alatt ezt tettem, hogy bizonyos esetben a világban hallani, és hogyha ezt csináljuk, akkor nem fog lesz a következmény, akár azt is elmondani, és ennyi.
Szerintem nem az a terv, amit újra kéne. Nagy évette arra is kell koncentrálni, de egy körbe kéne, hogy maguk körül is. Tehát, hogy állásfoglalás például, így van, bárkinek megnézzük a fényképei körülmények, akkor az nyilván van szemben, hogy mi kérdezik, hogy nem elgondolkodik. Tehát, hogy így...
Ez egy alkalom volt, ha
tényleg. De mindig minden, ha lesz van, hogy az a menő, hogy valaki angolul beszél, meg az a menő, meg akkor biztos, hogy meg van el fogják kajálni, vagy egy ilyen kártyát.
Mert amit az új testet nyújtásnak hívják. Úgyis már kiírva,
szerintem mi legyen életünk önként elgondolkodni, és most itt lehet mondani, hogy a meg ezek nagy szavak, hogy nem tudom. Tudom, hogy most két szolgásít, mert te különösen nyom vagy, de szerintem ez így egyéniként a gond, hogy el kéne meg gondolkodni mindenkinek, hogy meg hogy magyar értelmi, hogyha egyszer ki van, mint ahogy ott valakkor, hogy csinálj meg magyar, akkor magyar tegyem meg, vagy vegyem a fáradtságot, hogy megnézem és megkeresem.
Nem, viszont bolytottál.
De
az nem az igazi, az nem a lényeges, hanem az csak a világ. Tehát akármelyik párt szavazok, az úgyis csak egy világi dolog, eleve rossz. És azt hiszem, hogy ez az egyik, hogy mi nem tehetjük, hogy elegánsan kivonulunk ezekből a kérdésekből, hanem ez is a hitelesség, hogy ez a hazám, ez a tágabb családom, őket akkor szeressem konkrétumokkal, és igen, hát összeszedtük, hogy a szeretet azt jelenti, hogy megismerem, értem, felelős vagyok, értem, minőségi az, amit nyújtok emberségben is, akármiben, amihez hozzáfogok, és szerintem egy csomó nevelési feladatunk is van, nevelési, és először még önnevelési. Tehát, hogy ne legyen furcsa, hogy erről beszélgetünk Biblia órán, vagy még ennél jóval többet is lehetne, hogy ne legyen ez egy olyan függelék, ugye a mi kis dolgainkat csinálgatjuk, a mi kis céljainkat elérjük, és ha marad időnk, akkor még körül is nézünk másokra is. Ez fordítva kéne. És ez nevelés és önnevelés. Minden része. És utána nyilván állásfoglalás és sok egyéb. Azt hiszem az 1 Tesszalonika 5-ben van, hogy fedjétek, hogy figyelmeztessétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, és fogadjatok be mindenkit. És nem biztos, hogy jól idéztem, de egy ilyen hármasság, hogy csomó feladatunk van. Kérdezem a kérdés. Viszont az időnk eléggé. Van még hozzászólás? Akkor imaközösséggel.